Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Szigorúbb és következetes a Fidesz, nem jó megoldás az MSZP és az LMP, kevés a Jobbik szerint, elindult az új BTK vitája.
Trójai falu, a görögök belülről verhetik szét az eurozónát, elemzők szerint nincs kormány, jön az új választás Athénban.
Törvénytelenül adhatott át könnygázgránátokat a honvédség a rendőrségnek 2006-ban, az akkori miniszter cáfol.
És 50 helyett 5 millió ponton azonosít, magyarok fejlesztették ki a véna szenzoros beléptető rendszert.
Bűn és bűnhődés, ez utóbbi jóval szigorúbban mérve, mint eddig.
Ma kezdődött a vita a parlamentben az új büntető törvénykönyvről, ami például 12 évre vinné le a büntethetőség korhatárát, változtat az önvédelem körülményein, és kitolja bizonyos esetekben az elévülést is.
A Fidesz szerint, ahogy fogalmaznak, elementáris igény van a társadalomban a szigorításra. Az MSZP és az LMP azt mondja, hogy nem ez a megoldás. A Jobbik szerint viszont igen, csak ennél is radikálisabban.
Az új büntető törvénykönyv tervezetét mutatja a fideszes Papcsák Ferenc. A képviselő szerint az új rendelkezés szigorúbb és következetesebb lesz.
A társadalmi együttélés normáit nagyon sokan megszegték és megszegik. Nyilvánvalóan egy akkora elementáris igény mutatkozik meg a kormánnyal szemben, hogy mindenképpen szükségesnek ítéljük egy nagyon szigorú büntető törvénykönyvnek a bevezetését.
Eszerint súlyosabb esetekben, mint például az emberölés vagy a súlyos testi sértés, 14-ről 12 évre csökkenhet a büntethetőség alsó határa, az elévülési idő 3 helyett 5 év lesz, a jogos önvédelemnek pedig nem kell arányosnak lennie. Vagyis ha valaki úgy érzi, hogy az életére törnek, bármilyen módon megvédheti magát.
Az új büntető törvénykönyvvel szembeni egyik legfontosabb elvárás tehát a szigorúság.
Répási Róbert igazságügyért felelős államtitkár szerint a régi büntető törvénykönyv erre már alkalmatlan volt, ezért a könyvtárban a helye. Az MSZP szerint a szigorúbb politika eddig sem vált be.
Az elmúlt években számtalan szigorító rendelkezést vezettek be, élén a három csapásként elhíresült novellával, a helyzet azonban egy jottányit sem javult, csak romlott.
A Jobbik szerint viszont még a terveknél is szigorúbb büntetésekre lenne szükség.
Nem teszi meg azokat a radikális lépéseket, amelyekkel meg kell üzenni a társadalom életét keserítő, akár politikus bűnözők, akár szervezett bűnözők, akármilyen csoporthoz tartozó bűnözők számára, hogy az állam le fog számolni velük.
Az LMP úgy látja, a bűnözés okát adó szegénységet kellene a kormánynak megszüntetnie a szigorítás helyett.
Az LMP nem hisz a minden büntetéssel megoldani kívánó politikában, nem hisz a problémák börtönrácsok mögé exportálásába. Nem hiszünk, mert ez a gyengeség és a tehetetlenség jele.
A KDNP szerint a kormány kiemelt feladata a rend helyreállítása, és ehhez szigorúbb törvények kellenek. Az új BTK, ha elfogadják, várhatóan 2014-ben lép életbe.
Elfogadta a kormány a nemzeti alaptantervet, ezt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelentette be az első általa vezetett miniszteri értekezleten, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is ott volt. Az alaptanterv részleteit egyébként holnap hozzák csak nyilvánosságra. Balogh Zoltán azt is bejelentette, két államtitkárság került át hozzájuk a közigazgatási minisztériumtól. A társadalmi felzárkózásért, illetve az egyházakért, nemzetiségekért és civil ügyekért felelős államtitkárság. Az új tárcavezető szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma erőközpont lesz a kormányon belül, a nemzetgazdasági és a közigazgatási tárca mellett.
Egy hónap múlva, június 17-én lesznek az újabb választások Görögországban. A parlamentbe jutott pártok ugyanis nem tudtak megállapodni egy koalíciós kormány létrehozásában. Abban viszont igen, hogy a következő hetekre egy magasrangú bírót neveznek ki ügyvezető miniszterelnöknek. A görög hírek, vagyis a bizonytalanság hatására a régiós devizákkal együtt gyengült a forint, de délutánra ismét erősödött.
Hetek óta az új választás dátuma az egyetlen, amiben a görög pártok meg tudtak egyezni. A felmérések szerint egy hónap múlva a radikális baloldali Alexis Tsipras pártja kaphatja a legtöbb voksot. A Syriza vezetője többször is hangsúlyozta, nem hajlandó folytatni a megszorító politikát, amely azonban feltétele a görög gazdaságot életben tartó hitelmegállapodásnak. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, nincs mód a feltételek megváltoztatására. Nincs a mostaninál fájdalommentesebb kiút a görögöknek a jelenlegi helyzetből. Görögországnak mindenképpen az eurózónán belül kell maradnia, mondta José Manuel Barroso. Az eurózónából Ciprás sem akar kilépni, ezt azonban a görögök hiszik is, meg nem is. Az elmúlt napokban egyre többen vették ki a bankokból lekötött betéteiket, több százmillió eurót. Félnek, hogy visszatérünk a drachmához, ezért páncélszekrényekbe teszik pénzüket. Őrület olyan, mintha háború közeledne, mondja egy görög közgazdász. A görög kormányalakítási kudarc hírére a forint is jelentősen gyengült. Az euróval délelőtt 297 forint fölött is kereskedtek, egy svájci frankot pedig 247 forintért lehetett venni a devizapiacon. Délutánra már erősödött a forint, napközben hasonlóan mozgott a régió többi devizájának árfolyama is. Elemzők szerint a befektetők az elmúlt napokban dollárba, euróba és svájci frankba menekítették pénzüket, és ennek hatásait a magyar gazdaság is megérzi. Ráadásul nem lehet tudni, hogy meddig gyengül a magyar deviza. Ha tartós lesz ez a folyamat, akkor az fel is gyorsíthatja az IMF hitelről szóló tárgyalásokat, ami viszont ismét erősítheti a forintot.
A magyar kormány gyorsan benyújtja a szükséges törvénymódosító javaslatokat a parlamentnek, emiatt gyorsan megkezdődhetnek a hitelkeretről szóló hivatalos tárgyalások, és ezek akár néhány hét alatt is lezáródhatnak, hiszen a pénzügyi védőháló az nyugalmat, biztonságot jelentene a magyar piacok számára is.
Varga Mihály, aki júniustól vezeti a magyar tárgyaló delegációt, a Magyar Hírlapnak azt mondta, legkorábban kora ősszel lehet megegyezés a Nemzetközi Valuta Alappal. A kormány mintegy 15 milliárd eurós elővigyázatossági hitelről szeretne megállapodni.
Varga Mihály egyébként az este vendége lesz. Lejárt a határidő, a legalább három havi tartozást felhalmozó devizahitelesek tegnap éjfélig kérhették, hogy bankjuk váltsa át forintra a kölcsönüket. A parlament még márciusban fogadta el a devizahitelesek megsegítéséről szóló jogszabályokat, köztük az árfolyamgát és a hitelek forintosításának lehetőségét. Az átváltásnál az adósok hitelének negyedét elengedik a pénzintézetek, augusztustól pedig fix törlesztő részlettel számolhatnak azok, akik jelentkeznek.
Telefon, internet.
Lakásbiztosítás,
fűtés.
Ennek a tatabányai családnak majdnem háromszorosára nőtt a törlesztő részlete az elmúlt években. Ők még nagy nehezen tudnak törleszteni. Több tízezren azonban már több mint három hónapja nem tudnak fizetni. Közülük azok, akik megfeleltek a feltételeknek, április közepétől egy hónapon át kérhették devizahitelük forintosítását. Feltétel volt például, hogy már tavaly szeptemberben több mint 90 napot késtek a törlesztéssel. Igazolniuk kellett, hogy önhibájukon kívül nem tudták fizetni a részleteket, a fedezetül nyújtott ingatlan értéke nem haladhatta meg a 20 millió forintot, de követelmény volt az is, hogy a bank még nem mondta fel a hitelszerződést. A forintosítást követően a bankok elengedik a tartozás negyedét, a fennmaradó összeget pedig már forintban fizetheti az ügyfél, így a jövőben biztosan nem változik a törlesztő részlet. Az igénylési határidő kedden járt le, a bankok azonban egyelőre nem nyilatkoztak arról, mennyien éltek a lehetőséggel. Az énpénzem.hu felmérése szerint a jogosult ügyfelek mindössze 15-20%-a kérte a forintosítást. A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint a bankok túl magas kamattal kínálják forinthitelüket.
Egy jóval magasabb kamattal találkoznak, aminek a törlesztő részletét képtelenek teljesíteni.
A pénzügyi felügyelethez már több panasz érkezett a forintosítással kapcsolatban. A pénzintézetek a jogszabály értelmezését kérték, az adósok többsége szerint viszont a bank meg sem kereste őket az ajánlattal.
Első körben, leggyorsabban, leghatékonyabban egy a bankhoz beadott írásos megkereséssel célszerű élni, hiszen a banknak erre 30 napon belül kell írásban szintén saját álláspontját rögzítenie, és ebben az esetben gyakorlatilag ezt a helyzetet még reparálni lehet.
Így a jogosultak akár a határidő lejárta után is élhetnek a forintra váltás lehetőségével. A bankok augusztus 31-éig kötelesek átváltani a hiteleket. Akkor a május és június között irányadó középárfolyamon számítják majd az adósságot.
Az egyik a pályázathoz szükséges önerőt, a másik új hitel az uniós támogatást előlegezi meg. Vagyis holnaptól már igényelhető az a két kölcsön, amit azért találtak ki, hogy a kis és közepes vállalkozások pénzhez jussanak, még azelőtt, hogy uniós pénzhez juthatnának, annak szigorú feltételei miatt. Több ezer milliárd forintot kellene elkölteni jövő év végéig, különben marad Brüsszelben.
Ezt a gépet most vettük a közelmúltban körülbelül 100 ezer euróból.
Ebben a fémforgácsoló üzemben hamarosan egy újabb nagy teljesítményű esztergogépet is munkába állítanak. A tulajdonos szerint, aki nem fejleszt, az lemarad a versenyben.
Nagyon fontos az, hogy lépést tudjunk tartani, hisz minden évben, minden nap újabb és újabb termékek kerülnek a piacra, újabb és újabb gépek kerülnek a piacra, és lépést tartani csak így tudunk igazán a külfölddel, vagy bárki mással, aki ugyanezt a szakmát végzi.
A vállalkozás uniós pénzekre is pályázott, így sikerült a tervezett egy helyet két nagyértékű gépet is vásárolniuk. A kis cégek többsége azonban még pályázni sem tud.
A három éves válság az teljesen kivéreztette a magyarországi vállalkozásokat.
A Széchenyi Kártya programot működtető Kavosz felmérése szerint sok vállalkozás azért esik el az uniós támogatásoktól, mert a szükséges önrészt nem tudják megelőlegezni, vagy a beruházás költségére sincs pénzük. Utóbbi azért fontos, mert Brüsszel csak akkor fizet, ha már elvégezték a munkát. Az UniCredit Bank két új hitellel segíten a kis cégeknek. Az egyik az úgynevezett Széchenyi önerő kiegészítő hitel, a másik a Széchenyi támogatást megelőlegező hitel. A Kavosz azt tanácsolja a vállalkozásoknak, éljenek a felkínált lehetőséggel, hogy igénybe vehessék az uniós támogatásokat. Erre csak 2013-ig van lehetőség.
Nagyon szeretnénk azt is, hogyha az a többi bank számára is egy felhívás lenne a keringőre, hogy ma a válsághelyzetben úgy tudunk aktivizálni pénzeket, hogyha ilyen programokat kezdünk el.
Kis és középvállalkozásoknak a szerepe Magyarországon az óriási.
Tőlük várható el leginkább az UniCredit Bank elnöke szerint, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, ezért is fontos támogatni őket.
Számomra az nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozónak az önbizalmát növeljük egy ilyen lehetőséggel, és ez összekötődik az európai uniós források felhasználásával, ennek társadalmi jelentősége van.
A vállalkozásokat segítő hiteleket már csütörtöktől lehet igényelni.
Az önkormányzat közpénzből épít, ezzel nő a környéken álló lakások, házak értéke, ennek az érték növekedésnek egy részét pedig a lakók fizetnék meg, míg az csak akkor, ha költöznek tovább. A belügyminisztérium szerint ez lenne a magyarázat az érték növekedési hozzájárulásra, amit jövőre vezetnének be. A javaslat még a nyári szünet előtt megy a parlament elé.
Csak néhány méterrel a település határán kívül húzták fel ezeket a házakat kulcs mellett. Itt eddig olcsóbb volt a telek, de ha belterületté nyilvánítják, akkor a házak is többet érnek majd. Békés Csabán pedig közpénzből aszfaltozzák az utcákat. És a szennyvízvezetéket is most építik. Most kötik rá a város felét a szennyvízhálózatra pályázati pénzből.
Nem biztos javít a helyzeten, tehát feértékelődik, úgymond feértékelődik az ingatlan miatt, hogy csatorna van ment.
Például az ilyen értéknövekedés után kellene fizetni. A belügyminisztérium úgy módosítaná az építési törvényt, hogy az önkormányzat hozzájárulást kérhessen a felértékelődésből. Vagyis ha egy ház eddig 18 millió forintot ért, de a környéken közpénzből fejlesztettek, például utat építettek, ezért a házára felment 20 millióra, akkor az önkormányzat a felértékelődés 10%-át, ebben az esetben 200 ezer forintot kérhetne hozzájárulásként. A belügyminisztérium szerint a hozzájárulást csak akkor kell kifizetni, amikor a tulajdonos eladja a házát. Ráadásul az önkormányzatok döntik majd el, egyáltalán kérik-e.
A növekedésnek egy részét, mindössze 10%-át elvonhatja, de nem adóként, hanem más közcélú fejlesztésre, tehát amit a közösség hozzáad egy magántulajdonhoz, annak egy hányadát, kis hányadát elvonhatja a közrészére.
A szakértők szerint a hozzájárulást főleg a nagyvárosok kérik majd a lakáseladások után. A javaslatot júniusban tárgyalja majd az országgyűlés.
Vörös festékkel öntötték le Horthy Miklós vasárnap felavatott szobrát a Somogy megyei Kerekiben. A szobor rongálását Dániel Péter ügyvéd vállalta magára, aki az egyik közösségi oldalra fényképeket is feltett a leöntött szoborról és saját magáról. A szobor nyakába egy táblát is akasztott, amelyre azt írta: tömeggyilkos, háborús bűnös. A szobor állítói rendkívül primitív cselekedetnek nevezték a rongálást, és feljelentették Dániel Pétert. A Jobbik is feljelentette a legfőbb ügyésznél az ügyvédet. Szilágyi György országgyűlési képviselő szerint az eljárásban fontos Dániel Péter elmeorvosi vizsgálata is. A párt az ügyvédi kamaránál is bejelentést tett az esetről. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége is elítélte a rongálást.
Törvénytelenül adhatott át a honvédség 2006. október 23-án a rendőrségnek könnygázgránátokat és gránátvetőket. Több napilap szerint ezt is megállapítja a Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata, amit egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Szekeres Imre a tárca akkori vezetője szerint nem történt jogsértés, mert az eszközök átadását még egy 2003-as megállapodást tette lehetővé, amit a Honvédség és a rendőrség kötött. A tárca mostani vezetése szerint a megállapodásban ilyesmiről nem volt szó.
Ilyen típusú könnygázgránátot kaptak a rendőrök 2006. október 23-án a honvédségtől a tömegoszlatáshoz, állítja az akkori eseményekről készült Balsai jelentés egyik szakértője. Völgyesi Miklós szerint rendőrségi jegyzőkönyvek készültek az átadásról.
Akkor a központi anyagraktárból kaptak 593 darab könnygázgránátot, amelyek különböző hatóanyagot tartalmaztak, három különféle vegyi összetételű anyagok voltak ezek. Továbbá 9 darab olyan géppisztolyra hasonlító, de speciálisan ilyen gázgránátot, annak kilövésére alkalmas különleges fegyvert.
Juhász Ferenc az első Gyurcsány kormány honvédelmi minisztere kétségbe vonta ezt az állítást, és Hende Csaba jelenlegi tárcavezetőhöz fordult, aki belső vizsgálatot indított. Lapinformációk szerint kiderült, hogy törvénytelenül adott át eszközöket a honvédség a rendőrségnek. A Honvédelmi Minisztériumot 2006. októberében irányító Szekeres Imre szerint azonban jogszerűen jártak el.
2003-ban kötöttek egy megállapodást az Országos Rendőrfőkapitányság és a Honvédvezérkar arról, hogy adott esetben ilyen eszközökkel egymást kisegítik a raktárkészletből.
A Honvédelmi Minisztérium szerint azonban a megállapodásban szó sem volt eszközök átadásáról.
Ez a 2003-as megállapodás egy egyszerű technikai kiképzési, képzési, együttműködési megállapodás volt a Magyar Honvédség, a rendőrség és a akkori belügyminisztérium között. Ez teljesen szakmai rendelkezéseket tartalmaz, és semmilyen módon nem utal eszközátadási lehetőségre vagy kötelezettségre.
A helyettes államtitkár szerint egyébként a honvédelmi törvény kifejezetten tiltja, hogy békeidőben harci egységeket vagy azok felszerelését a honvédség a rendőrségnek átadja. Úgy tudjuk, a 2006-os eszközátadásról szóló vizsgálat eredményét a jövő héten hozzák nyilvánosságra.
Gyurcsány Ferenc tisztázza magát gyanús szakdolgozata ügyében. Ismét erre szólította fel közleményében Selmeci Gabriella volt miniszterelnököt. A Fidesz szerint a Pécsi Egyetem vizsgálata nem zárta le megnyugtatóan a volt kormányfő szakdolgozatának ügyét, így a gyanú árnyéka Gyurcsány Ferencen maradt. Pécsen a rektor tegnap jelentette be, hogy lezárták a vizsgálatot. A Demokratikus Koalíció korábban azt mondta, hogy a Fidesz elismerte, megbukott a plágiumvád, amikor a párt szóvivője azt a fordulatot használta, hogy a gyanú árnyéka Gyurcsány Ferencen maradt. A Demokratikus Koalíció elnöke egy erkölcsi hulla, ezt már Pörzse Sándor a Jobbik képviselője mondta. Úgy fogalmazott, hogy amit a saját szakdolgozatának ügyében kever, kavar, az tulajdonképpen a saját erkölcsi hullájának a gyalázása.
Jogállam és demokrácia, munkahelyteremtés, gazdaság, politika és esélyegyenlőség. Ezeket a témákat járja körül az MSZP készülő programjának vitairata, amit ma mutatott be a párt elnöke. Mesterházi Attila szerint az Ajánlat Magyarországnak című programvázlat célja egy igazságosabb Magyarország.
De egész Európa meg fogja tapasztalni. Mi magyarok is.
Mesterházi Attila szerint Európa most a baloldalra figyel, és a szocialista François Hollande franciaországi győzelmével új fejezet kezdődik a válságkezelésben. A pártelnök azt mondta, a megszorító konzervatív politika helyett munkahelyteremtésre és baloldali programokra van szükség. Szerinte a szocialisták programjának középpontjában már nem a kormány bírálata áll, hanem javaslatokat tesznek például arra, mitől lesz több munkahely, színvonalasabb oktatás, jobb nyugdíjrendszer. Az Ajánlat Magyarországnak elnevezésű vitaanyag szerint szükséges a jogállami normák, a fékek és ellensúlyok helyreállítása, valamint a fenntartható szociális piacgazdaság megteremtése.
És mert ez a cél, mást kell csinálni, mint a mostani kormány, amit csinál. Mást, másként. De ahhoz képest is mást, amit azt megelőző kormányok csináltak az elmúlt két évtizedben.
Az MSZP párbeszédet indít, és a vitairatról kikérik az emberek, a civil és szakmai szervezetek, valamint az érdekképviseletek véleményét is.
A Fidesz szóvivője közleményben reagált az MSZP-s vitairatra. Selmeci Gabriella azt írta, az előzmények ismeretében nehezen hihető, hogy az MSZP François Hollandhoz hasonlóan a multinacionális vállalatok oldaláról az emberek oldalára áll.
Csak nem napra, pontosan egy évvel az elfogása után megkezdődött Rátko Mladic pere Hágában. A népirtással és háborús bűnökkel vádolt volt boszniai katonai vezető a tárgyalás első napján nem kért szót, ügyvédje szerint egészségi állapota megfelelő. Rátko Mladicot tartják felelősnek a délszláv háború legvéresebb eseményének tartott 1995-ös szrebrenicai mészárlásért. Mladic perével a végéhez közeledik a volt jugoszláviai háborúkkal foglalkozó törvényszék eljárása. Korábban itt állt bíróság elé Slobodan Milosevic is, de ő az ítélethirdetés előtt meghalt.
Reggel érkezett a hágai törvényszék épületébe Rátko Mladic. Helyszíni beszámolók szerint kezét a torka előtt elhúzva jelzett a szrebrenicai vérengzés áldozatainak rokonai felé. Ezen kívül semmi érzelmi reakció nem látszott rajta. Mladicot többek között népirtással és emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolják. Őt tartják a II. Világháború óta történt legsúlyosabb európai háborús bűncselekmény, a szrebrenicai etnikai tisztogatás főbűnösének is. 1995. júliusában több mint 8000 muzulmán férfit és fiút gyilkoltatott meg a holland ENSZ békefenntartók szeme láttára. A boszniai szerb cél Szarajevó szétszabdalása volt, a boszniai vezetésre pedig terrorral gyakoroltak nyomást. A terrorgépezet egyszerűen működött. Válogatás nélküli bombázás, a civilek halomra lövése és a napi élethez szükséges víz, élelem és humanitárius segítség megsemmisítése, mondja az ügyész. Mladic többször is halasztást kért, ám ezt a bíróság rendre elutasította. A volt katonai vezető egészségi állapota ügyvédje szerint is folyamatosan javul. Ez reményt ad, hogy Mladic megéri a tárgyalás végét és életfogytiglani börtönbüntetés vár majd rá, mondja a szrebrenicai anyák ügyvédje. Mladic perét az egykori áldozatok rokonai Szrebrenicában nézték televízión. Néhányan közülük az emlékműhöz is kimentek. Ez a nő a férjét, három fiát és az unokáját is elvesztette a mészárlásban. Még mindig emlékszem, mit éreztem, amikor a gyárban mellettem állt Mladic. És láttam az embereket körben, akik próbáltak valami fedezéket találni, ahol elbújhatnak. De nem volt menekvés, mondja. Mladicot 16 év bujkálás után tavaly május 26-án kapták el egy vajdasági faluban. A háborús bűnökkel vádolt egykori katonai vezető álnéven élt ugyan, külseit azonban egyáltalán nem változtatta el. Pere egy évnél is tovább tarthat, és ha bűnössége bebizonyosodik, életfogytiglant kaphat.
Első fokon felfüggesztett fogházbüntetést kapott az a sofőr, aki 2010 novemberében autójával figyelmetlenségből a forgalommal szemben hajtott fel a Lágymányosi hídra, és ott összeütközött egy teherautóval. A balesetben három fiatal meghalt, ketten maradandó sérüléseket szenvedtek. A vezető könnyebb sérülésekkel megúszta. A kocsiban hat néptáncos volt, valamennyien 20 évesek voltak. A budai központi kerületi bíróság egy nap alatt meghozta az ítéletet az ügyben. A gépkocsi vezetőt 2 év fogházra ítélte, de a büntetés végrehajtását 3 évre felfüggesztette. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
A szokásos maximum 50 pont helyett 5 millió ponton azonosítja a belépő tenyerét. Magyarok fejlesztették ki a világ első olyan úgynevezett véna-szenzoros beléptető rendszerét, amely az ember egyedi speciális véna szerkezetét nem egy külső kártyán, hanem egy központi adatbázisban tárolja. Így az azonosításhoz csak a szkenner és persze egy tenyér kell. A speciális beléptető rendszert a Nemzeti Innovációs Hivatalban már élesben használják.
Csak az tud átmenni az ajtókon a Nemzeti Innovációs Hivatalban, akit a vénaszkenner átenged. Az érzékelő fölé kell helyezni a tenyeret, és ha illetéktelen próbál bejutni, nem nyílik az ár. Ez a készülék, a vénaszkenner infravörös fény segítségével állapítja meg az ember véna szerkezetét. Ebből készül az egyedi azonosító, az úgynevezett véna lenyomat, amelyet eddig csak egy külső kártyán tárolva lehetett használni biometrikus azonosításra. Ezt a technológiát fejlesztette tovább egy magyar cég.
Mi vagyunk azok, akik tényleg megvalósítjuk azt, hogy a véna a kulcs. Nincs szükség már egyéb bankkártyára, bármilyen adathordozóra, hanem most már tényleg a tenyerünk az a kulcs, ami mindenre választ tud adni.
A vénaszkenner működési elve az új lenyomat vagy az íris alapú biometrikus azonosításhoz hasonlít. Azoknál azonban gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb. A Nemzeti Innovációs Hivatal úgy támogatta a fejlesztőket, hogy az új irodaházába a hagyományos kártya alapú beléptető rendszer helyett ezt rendelte meg.
Kutya kötelességünk véleményem szerint a nem egy külföldi, hasonló árú, butább terméket venni, hanem egy high-tech-et olcsó áron.
A véna alapú azonosítást a jövőben számtalan helyen lehet majd használni. Az egészségügyben például a tajkártya kiváltására, a futballpályákon pedig a kitiltott szurkolók felismerésére.
Egyre több a kanyarós Ukrajnában, ezért az Országos Epidemiológiai Központ azt tanácsolja a térségbe utazóknak, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az ottani járványról. Magyarországon a lakosság döntő többsége védett, hiszen itt a kanyaró elleni oltás kötelező. Azoknak javasolják mégis a védőoltást, akik gyerekkorukban nem kapták meg. Őket ingyenesen beoltják. Idén nyáron Ukrajnában rendezik meg a labdarúgó EB-t, így várhatóan sokan utaznak a térségbe.
200 malacot osztott szét a Borsodabohu-Zemplén megyei Ároktűn és a környékén a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány. A mini háztáji programban szárnyasokat és malacot, valamint takarmányt adnak rászoruló családoknak, hogy segítsék őket az önálló gazdálkodásban. Idén több mint 12 000 hátrányos helyzetű család kap segítséget.
Átmenetileg ide raktunk be, és majd a helyére át lesz téve, mert van neki helye.
A dányi család már hazavitte a malacot, egyelőre a kert végi kis házban kapott helyet.
Hát jól jön, tavaly is jól jöttek a tyúkok. Gondolom ez is jól fog jönni. Télire lesz belőle szép nagy. És jól jött.
Idén is választhattak a családok. A legtöbben tyúkot kértek, de sokan választották a malacot is.
Jaj, nekem nagyon jól jön. Hát nagyon örülünk neki, én ezt is választottam, mármint olyan értelemben, hogy csirke meg kacsa helyett, mert két lányt egyedül nevelek, tanítatok.
A Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány mini háztáji programjára olyan települések pályázhatnak, ahol a hátrányos helyzetű családok vállalják, hogy felnevelik a jószágokat. Ároktőn tavaly a rászorulók 98%-a fel is nevelte a kapott csirkét. Nyár közepéig 220 000 előnevelt csirkét, 30 000 napos kacsát és 15 000 tyúkot kapnak a családok.
Összesen 660 malacot igényeltek, az a következő egy hónapban kiosztjuk, és már kiosztottuk az idén nem napos csirkét osztunk, hanem előnevelt csirkét, mert ugye beszélgettünk a családokkal, itt kisebb a rizikó vele.
Az alapítvány célja, hogy minél több család kezdjen önállóan gazdálkodni, ezért a malacok mellé egy havi takarmányt is adtak.
Aztán a malacok szétosztása után kiderült Ároktőn, hogy a 40 állatból 9 olyan családhoz került, amelyek nem szerepeltek a rászorulók listáján. Az alapítvány közleménye szerint a felelősség a helyi önkormányzatot terheli. Amelyik család most emiatt nem jutott malachoz, az később kapja meg az állatot, ezt ígérik.
Több százan Lóháton a nyerekszemlére. Több száz lovast várnak a hétvégére Ópusztaszerre. Ott rendezik a második nyerekszemlét a Nemzeti Történeti Emlékparkban. A lovas életet és hagyományokat mutatják majd be, és nemzetközi huszár találkozó is lesz.
Már több száz lovas van útban Lóháton a második ópusztaszeri nyerekszemlére. Néhányan Pálos-Szentkúton találkoztak, hogy az utolsó 40 kilométert együtt tegyék meg. Volt, aki Sopron mellől érkezett.
Múlt hét vasárnap reggel indultunk, hát körülbelül ilyen 400-450 kilométert biztos, de az eltévedésekkel lehet, hogy már többet is jöttünk.
Tavaly rendezték az első nyerekszemlét a Történeti Emlékparkban, akkor 270 lovas találkozott, hogy megőrizzék és bemutassák a magyar lovas hagyományokat.
Olyan hírét vitték a rendezvénynek, hogy most gyakorlatilag megduplázódott az a létszám, aki jön, és ők... Gyakorlatilag egyetlen regisztrációval, mindenféle komolyabb egyeztetés nélkül önállóan útra keltek. Tehát a legtöbb emberrel mi még soha nem találkoztunk, aki most a nyerekszemlén ott lesz.
Adja nekik mindenkor szerencsés megérkezést!
A Pálos szerzetesek megáldották őket. Idén több száz lovast várnak Ópusztaszerre, és nemzetközi huszár találkozót is tartanak, amelyre legalább 100 hagyományőrző jön majd 8 országból. Az ország minden megyéjéből érkeznek lovasok a második nyerekszemlére, körülbelül 380-an Lóháton. Velük az országutak mentén péntekig találkozni is lehet. A Híradót Maja Lilla tudósította.
És ez volt a Híradó. Sporthírek, időjárás jelentés, aztán Marslakok, utána pedig On the Spot, és aztán pedig Varga Mihályal és Mesterházi Attilával is az este 10 óra 25 perckor.
Így van, és velem is, várjuk Önöket.
Köszönjük a figyelmüket,
viszontlátásra.
Jöttünk megnézni a lakást.
És bizony a jó lakást megtalálni. Néha kutya nehéz.
Jöttünk megnézni a lakást.
Az viszont sokat segíthet, ha a bankválasztás teli találat. Üdvözöljük az Unicreditben. Előrelátó lakáshitelt szeretne? A részletekért hívja a 0640 50 40 50-et.
Jöttünk megnézni a lakást.
A
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk.
Dobálni tudom, csak elkapni nem tudom. Most a 4 kg-os Tommy Kristály bébi mosópor csak 1949 forint.
A Magyar Üzletlánc. Prémium márkák elérhető árakon. Holland.hu. Online outlet.
Tévézgetünk! Ingyen! HD minőségben!
Tessék hazamenni mindig tévézni! Az is ingyen van!
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze a foci EB-t ingyen, akár HD-ben, mindig Smart TV-vel! Ha most vásárol Samsung Smart TV-t a Tesco-ban, 3 hónapon át 17 csatornát nézhet ingyen! Részletek a honlapon és ingyenes számunkon! Mindig TV! Minőség havidíj nélkül!